után, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Adásunk első fél órájában kétnapos zarándoklattal ünnepli a 20. évfordulót a motoros búcsú Ecséden, a Szentkút völgye szent helyen. Majd egy új közösségi tudományos projekt résztvevői segítenek a kutatóknak felderíteni a galaxisokban lévő sötét anyag és sötét energia titkait. Mai 5 perc tudományrovatunkban hallhatják a részleteket. Fél hét után megkóstoljuk a Balaton Noárt, ami az év Balaton fagyia lett.
Akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, mert hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem.
Világjáró rovatunkban ma Portugália szigetein kalandozunk majd. Aztán a következő túránk Eplénybe vezet, ahol már kutyás ösvényen mozoghatunk négylábú kedvenceinkkel. 4-8 után egy önismereti túra részleteit ismerhetjük meg, ami jó lehetőség a párkeresőknek is. Válosi Adrien pszichológus érkezik hozzánk a stúdióba. 4-8 után kerékpárra pattanunk, hiszen ma van a Tour de Hongrie Mohács-Pécs szakasza. A felvezetésre Krebsberger Dezső egykori testnevelő tanárt kérték fel, akinek a biciklizés olyan, mint másnak a levegő, még a 8. X-en is túl.
Ma mentem 50-et, tegnap is 50-et, és amikor pihenek, akkor füvet nyírok, meg fát hasogatok.
Pécset ma minden a kerékpárról szól, így kapcsolunk majd a 4. pécsi bringás napra is. Aztán érkezik a stúdióba Hanga Zoltán, akivel a 160 éves fővárosi állat és növénykert múltjáról, jelenéről beszélgetünk. 4:09 után pedig rózsákhoz sétálunk, jövő héten lesz a Florentina kert ünnep Visegrádon, így hangolódunk már a pünkösdi hétvégére. Ezekkel a témákkal készült a szerkesztő Barta Bernadett a mai adásunkba, a hangmérnök Sije Gábor, a mikrofonnál Deák Dóra. Tartsanak velünk!
Like this.
Két nap a zarándoklattal ünnepli a 20. évfordulót a motoros búcsú ecséden, a Szentkút völgye Szenthelyen. A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány kezdeményezésére több szervezet érkezik a Szenthelyen található kápolnához, hogy lelkileg feltöltődve áldással kezdjék a motoros szezont. Csontos Péter főszervezővel Pirisi Csenge beszélgetett.
Szűz Mária védelmezője a motorosoknak is, ezt kevésbé tudják. Innen jött a gondolat, hogy szeretnénk ezt kicsit kitágítani, kibővíteni. A ország határon kívül is már azóta érkeznek, határon túlról, Felvidékről, Erdélyből, de már voltak Németországból is itt zarándokok. Tehát a saját településükről indulnak ki, hogy milyen útvonalon jönnek az egyéni. Maga az odajutás az adott, ez a Szentkút völgye, Boldogasszony Kápolna ecséden, és megérkezés, a lelki feltöltődéssel felmagasztalja az embert, hiszen amikor megérkezik, akkor közösségbe érkezik. Az elmúlt időszakban, 20 év alatt folyamatosan fejlesztettük a programjainkat, hiszen már nem egynapos, nem csak szentmise van, hanem akik ott maradnak, ugye pénteken érkeznek délután, akkor van egy megnyitó, van egy litánia, ugye lelkiségi programokról nem mondtunk le, gyertyás körmenet, és utána van egy kisebb ilyen nomád vacsora, a helyi motoros egyesület jóvoltából, tehát egy közösségben találja magát, de ugyanakkor lehet sátorozni, kirándulni esetlegesen ott a területen. Hát próbáljuk a kulturális programokat és a jó példákat összefoglalóan és teljes egészében bemutatni, hiszen az örökséget és a hagyományokat szeretnénk őrizni. És hát egy tanúságtétel. Kiállás a keresztény értékek, a hagyományok tisztelete és a kulturális értékek mellett fontos a közösség.
Azt, hogy milyen összetart a közösség, a motorosok közössége, az is mutatja, hogy nem hagyják magukra mondjuk az árván maradt családokat vagy gyerekeket, gondoskodnak róluk, segítik őket.
Jó, hogy annak idején a Motomot, a motorosokért közhasznú alapítvány összefogásával, de mondhatni itt még a Hunyadi rend motorosait, az Ecsédi Motoros Egyesület, a Pálos motorosokat, Felvidékről érkező motorklubot. A Motorosok, a motorosokért közhasznú alapítvány például azért jött létre, hogy a motoros árvákon segítse azokat a családokat, akik árván maradtak. Ők például Böjte Csabához jótékony túrán keresztül segítik az árvákat. Gyűjtést szerveznek, de a motoros huszárokról se felejtkezzünk el. A Tiszafüred és környékén segíti a balesetben súlyos betegséget szenvedők, vagy éppensége halálos kimenetű baleset árváinak, illetőleg a gyerekkórházokat, aktív jótékonykodók, és emellett hithű zarándokok.
Mennyiben segít egy ilyen közös zarándoklat, egy ilyen közös út megtétele abban, hogy mindenki egyénenként is bejárja azt a lelki utat, vagy megtalálja azt, amiért útnak indult?
Elmúlt 20 év alatt sok olyan emberrel találkoztunk motoros közösségen belül, de egyéni zarándokként is, aki volt, hogy először csak feltérképezve a közösség miatt jött, hogy mégis milyen. De azt, hogy a szezon kezdetén motoros áldásban részesüljön, az neki mindennél sokkal többet ér. A személyes kapcsolata a Jóisten és a közösséggel mind motiválja és megerősíti a hitébe. Minden egyes alkalommal az ünnepi szentmise gondolatai, az, hogy jónáson vehetnek részt, ez egy személyes és meghitt lelki élmény számukra.
Azt gondolnánk, hogy a motorozás az egy egyéni, egy magányos sport, és mégis jó közösséghez tartozni?
Igen, több motoros közösség is. Ezen van egyesület köztük klub, vagy éppensége csak baráti társaság. Lényege az, hogy közösségben vannak. Erre a legjobb példa a motorkerék. A párosok szerzetesség mellett olyan kis csapat, akik zarándoklaton vesznek részt, elsőként Csesztóvába indulnak, majd jönnek Ecsédre, és fokozatosan mindig egy-egy olyan út irányt, ami akár a katolikus egyház jubilumához, egyházi évéhez, vagy éppenséggel évfordulókhoz kapcsolódik, meglátogatnak, meg utaznak bizonyos helyekre, zarándok helyekre, de az a lényeg, hogy együtt vannak. És olyan programokat is szerveznek, ami családi program, és van, ami határon túl is, ével mindenképpen egy összetartó erő. És ez az, ami mozgatja számukra, hogy a közösséghez tartozik valaki, ez még hatványozódik szerintem. Egy autós is lehet magányos közlekedő, egyfajta utat szemel ki magának, és akkor azt próbálja teljesíteni, úgy, mint egy túrázó, úgy, mint egy gyalogos zarándok, aki elindul a Mária úton. Lehet, hogy nem társaságban, hanem egyénileg szeretne. A indítatás mindig az, hogy közel legyünk a természethez, és közel legyünk a Jóistenhez.
Get your motor. Tudomány.
Bárki, akit érdekel a csillagászat, kattintgathat és furcsa foltokat kereshet az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsövének felvételein. Egy új közösségi tudományos projektről van szó, aminek résztvevői segítenek a kutatóknak felderíteni a galaxisokban lévő sötét anyag és sötét energia titkait. A nagy nemzetközi programba a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet kutatói is részt vesznek, és várják az önkéntesek jelentkezését Magyarországról is. A Space Warps kezdeményezésről Kovács András asztrofizikus, a Magyar Euclid csapat szakmai koordinátora mesélt Gimes Júliának.
A Euclid űrteleszkóp nagyon sok képet készít a világegyetemről. Vannak ezeken a képeken csillagok, távoli kvazárok, ezek ilyen aktív galaxismagok, közelebbi távolabbi galaxisok, és hát összesen a Euclidból lesz körülbelül 1 milliárd, vagy még annál is több galaxisról adatunk. És ugye ezt mi szeretnénk kutatóként valamilyen automatikus módon megvizsgálni, és akkor ezekből következtetni az univerzum paramétereivel, hogy mi tölti ki az univerzumot, hogy tágul, stb. De ugye ezt mi nem tudjuk teljesen jól megtenni, anélkül, hogy nagyon sok ilyen galaxis képre ránéznénk. És akkor tulajdonképp itt jön be ez a téridőnek egy ilyen torzulását detektálni kívánó projekt, az apró kis képeken a galaxisok környékén, hogy torzul a téridő, ezt próbálnánk meg az önkéntesek segítségével megválaszolni, és hogyan? Hát, hogy lehet kattintgatni, hogy itt vannak a képek, akár több százezer apró kis kép, tehát a nagy Euclid képekből kivágunk egy-egy galaxist, vagy akár nem is biztosan tudjuk, hogy ez most egy galaxis, vagy egy csillag, vagy micsoda, tehát egyedik kis képek környékén lehet akkor nézelődni, és arról megmondani, hogy szemlélődő amatőrként láttunk-e ott valami furcsát. Az emberi szem az nagyon alkalmas az ilyen kicsit furcsa mintázatoknak a megtalálására, és olyasmiket kell akkor meglátni, hogy egy szépen kinéző közeli galaxis mellett, fölött, körül van egy ilyen kis szétkenődött pacal. Ezek úgynevezett gravitációs lencsék. És akkor egyszerűen csak oda kell rakni egy kis jelet, hogy na, ide még akkor kutatók, tessék jobban nézelődni. De akár nagy felfedezést is lehet tenni, tehát tényleg az a jó, hogy ezeket az adatokat, még emberi szem nem látta, mert egyszerűen ugye nincs erre annyi idő.
A Euclid hol van egyébként? Milyen céllal bocsátották fel, és hol tart most ez a projekt?
23 nyarán, azt hiszem júniusában volt a kilövés, a Földtől körülbelül 1,5 millió kilométerre helyezkedik el, a Föld-naprendszer úgynevezett kettes Lagrange pontjában, ami egy olyan pont a térben, ahol viszonylag kevés energiával nyugalomban tarthatóak az űreszközök. Tehát ott van Föld és a Nap gravitációs vonzása ki tudja egyenlíteni egymást, és akkor a Földdel együtt kering tulajdonképpen ez a pont, és az oda küldött űreszközök is a Nap körül. Egyébként csatlakozott a James Webb űrteleszkóphoz, meg még egyéb berendezésekhez, amik már korábban is nagyon sok információt szolgáltattak a kutatók számára az univerzumról, és hát napi több száz gigabájtos adatfolyamot kell elképzelni, hogy kommunikálni kell ezzel az űreszközzel, onnan a távolról. És hát a Euclid űrtávcső neve az Euclides nevű matematikusra utal. Ismerős lehet az euklidesi geometria, ami ugye valamilyen módon a legunalmasabb geometria, minden szépen egyenes, a háromszögek szögei 180 fokosak, és igazából azért kapta ezt az elnevezést, mert valamilyen módon mi az univerzum geometriáját akarjuk megérteni ennek az űrteleszkópnak a segítségével, olyan módon, hogy akkor mi van, ha mégsem ilyen az univerzum, tehát hogyha túl sok anyag van benne, látható vagy sötét anyag, vagy túl sok sötét energia, ami valahogy az üres térnek egy ilyen furcsa taszító ereje, mint egy ilyen kozmikus taszító erő lenne, és hogy ezek a sötét komponensek hogy mozgatják a látható anyagot, ezt mi úgy tudjuk ugye kitalálni, hogy nagy térképeket készítünk az univerzumról, és ezért a Euclid az szisztematikus módon 6 év alatt az égboltnak a legtisztább körülbelül 1/3-át mozaikszerű képek megalkotásával feltérképezi, és akkor lesz az eddigi legnagyobb térképünk az univerzumról. És akkor már csak azt kell megállapítanunk, idézőjelben csak, a térkép alapján, hogy ebben a téridőben mennyire gírbe-gurba úton jut el hozzánk a távoli galaxisok fénye, és akkor ez pontosan arról tud nekünk valamilyen információt adni, hogy mennyire van közel a geometria ez az euklideszihez, mennyire sima vagy sík a téridő, és mennyire hepehúpás, és tulajdonképpen ennek egy határesete ez a lencse hatás, és ezek a galaxisok, amiknek a környékén mégis ilyen deformált kicsit a téridő, hogyha ezekből nagyon sok van, akkor az probléma, mert azért mégiscsak úgy gondoljuk, hogy a nagy egészben az univerzum geometriája közel van az euklideszihez, és azért is izgalmas egy ilyen közösségi tudományos programban részt venni, mert mi készítjük el az univerzum legnagyobb térképét.
A közösségi kutatók vagy tudósok részéről mekkora az érdeklődés? Hány országból vesznek ebben részt? Mert ön a magyar programnak a vezetője.
A világ minden tájáról vannak önkéntesek, de ugye a maga Euclid konzorcium, aminek Magyarország is tagja a mi csoportunk által, az 15 európai ország, plusz az Egyesült Államok, Kanada és Japán, tehát mondjuk egy 18-20 ország hozzánk hasonlóan akkor saját hatáskörben is népszerűsíti a programot, ezáltal szerintem ez mindenkihez eljuthat. És volt már korábbi sikeres program, van az úgynevezett Galaxy Zoo, tehát a galaxisok állatkertje, de ott nem lencsékre vadásztak a kutatók és az önkéntesek, hanem csak egyszerűen a galaxisokat mondjuk, hogy alaktanilag akarták osztályozni. Egy hasonló programban, ugyanezen a szoftveres platformon az interneten, mint ez a Space Forbes, és hát ott 10,000-esével voltak emberek, akik ebben részt vettek önkéntesként, és egyébként a Space Forbes, ahhoz van egy kis tréning is, meg vannak szimulációk, és akkor az ember megbizonyosodhat először a saját képességeiről, adnak egy kis visszajelzést is, hogy mik azok az ismert példák, amit akkor sikerült vagy nem sikerült megtalálni, kell-e még egy kis edzés, és akkor utána lehet elkezdeni a keresgélést, meg a diskurzust is a többiekkel.
Voltam végzett, és voltam esély. Valami tanulság van, de csekély. Hol voltál, kicsi, hova tűntél, mikor elmentél? Tovább léptem. Voltam mással, és csont egyedül. Ha nagyon akarom, soha nem sikerül. Mennem kell, ha a szerelem hív, de remélem már. Csak veled utazom. Elvihetnél, hogyha szeretnél, hova akarnál, csak az út a cél. Ó, ha tudnád, te is akarnád, te letagadnád, mire vágyom. Úgy szeridülnék érted, úgy oda bújnék, ha kéred. Úgy belevágnék, lerogadnék, belehalnék. We'll be right back. lettél, mikor elmentél, de túléltem. Voltam mással és csont egyedül, csak utazik az utazó, nem menekül. Mennem kell, ha az szerelem hív, te nem élem már. Csak veled utazom. Elvihetnél, hogyha szeretnél, hova akarnál, csak az út a cél. Ó, ha tudnál, te is akarnál.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, fél hét van, most rövid krónika következik. A stúdióban Garami Zsuzsa.
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott, a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárok emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a Perzsa államban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte elsőként Posvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia, autoimmunbetegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis és gluténmentes diéta betartása. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A Balaton Noir elnevezésű fagylalt kreáció lett idén az év balatoni fagyja. A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal rendezte meg a versenyt, amelyet ezúttal Balatonfüreden tartottak. A versenyre idén 18-an neveztek, összesen 30 különböző fagylaltal. Varga Tünde összeállítása következik.
Így a verseny végén milyennek látták az idei mezőnyt?
Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség elnök. Egy színvonalas erős versenyen vagyunk túl. Látszik az a 13 év, amely a Balatonfagyia versenysorozatban lezajlott, hogy átlagosan nagyon magas szakmai színvonalat lehet mondani az idei évben is. 30 fagylaltot neveztek, bőven volt mit kóstolni a zsűrinek, és ami számomra külön nagy öröm, hogy a helyi alapanyagok dominánsan megjelentek szinte valamennyi fagylaltban. Ez a verseny nem csak egy verseny, hanem ez egy szakmai fórum, egy találkozó, egy közösségi élmény is, hiszen az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
Somodi János, Balaton Májafürdő. Az az igazság, hogy ez már egy kész fagylalt volt, én ezzel már dolgoztam a tavalyi évben is, kicsit újból gondoltam.
Mi ez a fagyja?
Egy maláta fagylaltot készítettem, tehát ugye a maláta az mindenkinek a sörkészítésből ismerős, és egy csokoládé malátát használtam.
Keserű ízű, mint a maláta, a sör, úgy
képzeljük el?
Teljesen más ízvilág, igazából úgy szokták jellemezni, hogy a karamell, a csokoládé és a kávénak valamelyik ízjegye fog megjelenni a fagylaltban. Ez most is így volt, mert akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, karamell, hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem. Tavaly év végén vettünk nagyon finom szilvát, és abból készítettem egy szilva alekvát. Amikor megkóstoltam, mondtam, hogy ezzel biztos, hogy dolgozni fog. Ezt ízesítettem még egy kis sülmos szilvával, vagy ummal, és akkor így lett egy ilyen mennyien sülmos szilva ízhatású szószunk. Az alkoholt azt kifőztem belőle, tehát az ummat visszaredukáltuk, úgyhogy csak az íz maradt meg, és ehhez készítettünk a malátából egy malátalisztet, dióval a malátalisztel, meg egy malátalopogós készítettünk még a fagylalba, tehát a malátát felhasználtam a fagy alapba, és magába a fagylalt elemként is.
Ugye rutinos versenyzőnek számít, de ez az év Balaton fagyja hol helyezkedik el a sorban?
Ez mindig ilyen előkelő helyezés jelent nálam, mert ugye a balatoni lévén az, hogy egy helyi versenyt megnyerni mindig egy nagy dolog. Minden versenyre úgy megyek el most már, hogy jól érzem magam, tapasztaljak, és olyan fagylaltot készítsek, hogy büszke legyek rá. Eleinte mindig úgy indultam el a versenyekkel, hogy szeretném megnyerni, és mindig csalódtam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor a zsűri nem volt jó. Magamban kevésbé kerestem a hibát, mert én tökéletes fagyit csinálok. Most is két képzésen voltam Olaszországban, folyamatos tanulás, folyamatos képzés, ez is azért meghozza a gyümölcsét, mert minden egyes alkalommal tanulok valami olyat, amit tudok hasznosítani, és ez most is így volt, mert az Olaszországban tanultakat, azt most ennél a fagylaltnál felhasználtam.
Lehet még innen szakmailag tovább fejlődni?
Igazából én már nem is azt mondom, hogy a szakmai fejlődés legyen meg, hanem most már tényleg azt a boldogságot keresem a szakmában, hogy élvezem, amit csinálok.
Erdély Balázs vagyok, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
Tudtak önnek olyat mutatni?
Igen, eddig még nem ettem kagylós fagylaltot. Az is megvolt. Jó volt a felhozatal, megint kreatív volt a csapat, és óriási minőségbeli növekedés van. Most ennek a 8. alkalom, hogy itt vagyok. 8 évvel ezelőtt az volt a nehéz, hogy melyik legyen a nyertes, mert kevés volt a jó fagylalt. Nyilván egy-kettő mindig volt. Az még lehet, hogy könnyebb feladatunk volt. Most viszont olyan erős a mezőny, hogy majdnem a 3/4 egyébként bőven akár nyertes is lehetne. A top 10 fagyi, itt ebből a 30-ból, meg szinte tényleg csak egy-egy pont különbséggel, ízlésbeli különbséggel tudunk mindegyik minőségben, ízharmóniában, állagban minden tökéletes fagyik voltak.
Nem tudom, mennyire vonhatunk párhuzamodát fagyi minőségi fagyuk, ugye a Magyar Cukrászipar Testület szervezi év fagylaltja versenyét is. Mennyire lehet párhuzamot vonni?
Mind a két versenynek nyilván az az elsődleges célja, hogy fejlődjön a szakma, népszerűsíteni tudjuk a minőségi fagylaltokat. Itt nyilván itt a Balaton fagyjánál a régió erősítése legalább olyan fontos, de gyakorlatilag az országos versenyen, az év fagylaltja versenynél, meg gyakorlatilag az egész magyar fagylalt vagy cukrászakmát próbáljuk népszerűsíteni, hogy fejlődjenek. Ami egy elég erős párhuzam az, hogy nagyon sokszor nyerik meg egyébként a balatoni kollégák ezt a versenyt. Érezhető, hogy ez a fejlődés, amit az előbb is mondtam, hogy ez érezhető. Picit talán abban előnyös helyzetben vannak, hogy még a téli hónapokban van idejük fejleszteni magukat, de az, hogy beleteszik azt az energiát, mert nyilván, ha valaki egy egész szezonos cukrászát visz, lefedi a meló egész évet, de hogy gyakorlatilag a szezon végén van idejük inspirálódni, fejlődni, kimennek külföldre, Olaszországba járnak tanfolyamokra, és folyamatosan tanulnak, hát ez érezhető itt ebben a színvonal emelkedésben is.
Elmondhatjuk, hogy ma már egy magára adó magyar cukrásznak a legfontosabb az igényesség? Tehát, hogy van egyfajta ilyen fejlődés is, akár itt mondjuk a Balatonnál, éppen az ilyen versenyeknek, megmérettetéseknek köszönhetően?
De szerintem talán az egyik fő célja. Nagyon jó, hogy együtt tud fejlődni a szakma is, és a vásárlói, a vevő igények is. Ugye nem olcsók ma már a cukrászütemények vagy a fagylaltok, viszont azt gondolom, hogy van egy olyan vendégkör, aki viszont igényes, megnézi, hogy mire költél a pénzét, nem fog bemenni oda még egyszer, hogyha egyszer rosszat kapott, tehát hogy tényleg fontos az, hogy a lehető legjobb minőséget kínálják a vendégeknek, és így tudnak szerintem ezek a cégek talpon maradni. Nyilván van nagyon olcsó, nagyon silány termékeknek is megvan a piaca, meg az igénye, de azt gondolom, hogy a jövő az inkább ez, hogy minőségi terméket, élményt kell nyújtani, egészséges termékeket kell készíteni, és ez gyakorlatilag a vendégnek is és a vállalkozásnak is ez a legjobb.
Magamban áldogálok, míg az egész izzó mékék vagon pancsol kenesén. Én meg Amerikának eszeim, mert majdnem mindent kétszer láttam, s akkor még egyetlen egyszer sem néztem feléd. Ó, a 2014-es vitorlás táborban aztán kétszer lettem szerelmes, de egyszer sem beléd. Köszönöm, hogy megkülj, jó, így egyedül nem akarom ezt, hogy értem, hogy
És a csebebringet felváltották, jávabba vették, lángoló szerelmek az egyik sátorból a másikba át. Aztán véletlenül nem fizettünk a benzinkúton, ó, de jó, haladtunk együtt földvár felé félúton.
Világjáró a szombat reggelben.
A Szegedi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézet egyik docense járja a világot, és útjairól előadásokban számol be. Legutóbb érdemmesélt arról a két csodás szigetről, mely Portugáliához tartozik, mégis az Atlanti-óceán közepén emelkedik ki a tengerből. Keletkezés történetük inkább közelebb áll Afrikához, mint Európához. Madeiráról és Porto Santo szigetéről Karancsi Zoltán mesélt Nagy Margitnak.
A közép-atlanti térségnek ezek a különleges vulkáni szigetei azok, amelyek régóta lenyűgöznek. Összefoglaló nevük ezeknek a szigeteknek Makronézia. Csendes óceán területén vannak ilyen szigetcsoportok, hogy Makronézia, Mikronézia, meg Polinézia. Igen. A közös bennük az, hogy a közép-atlanti térség vulkanikus szigetei. Én mindegyiket végigjártam, Madeira. Ez a megnevezés, bár a legtöbb embernek egy sziget jut eszébe, de ez három egységből áll. Két lakott és egy lakatlan egység. A két lakott az Madeira és Porto Santo.
Milyen távolságra vannak ezek a szigetek egymástól?
A két fő sziget 36 kilométerre van egymástól. A harmadik, ez a Deserta szigetcsoport 16 kilométerre van Madeirától.
Hogy közlekednek Madeira és Porto Santo között az emberek?
Kompa.
Nem repülővel? Nincs repülő?
De van repülőjelt is.
Porto Santon is van egészségügyi ellátás, kórház, tűzoltó, mentő.
Minden van. Érdekes, hogy annak idején, amikor a portugálok eljutottak ide, Afrika partvidékét térképezték, és egy nagy vihar miatt elkeveredtek, és így először ezt fedezték fel 1418-ba Porto Santót, majd aztán visszatértek, messzire látták, hogy ott van még valami a pára mögött, és ennek következtében aztán 1420-ba eljutottak Madeirára.
Miért ez a vulkanikus szigetcsoport került önnél a fókuszba?
Természetföldrajzos vagyok alapvetően, és hát a geomorfológia, tehát a felszín alaktan az, ami leginkább megfog a világ különböző területein, és ezen belül is a vulkáni szigetek azok, amelyek lenyűgöznek. Az ember azt gondolja, hajózva ezen szigetek között lát egy különleges vulkáni szigetet. Különlegességük ezeknek az, hogy amit látunk, az a tengerszint fölötti területe. De akár 3-4 ezer méter mélységből kiemelkedő vulkánokról van szó, tehát ezt valójában hozzá kell adni.
De a jéghegyek, igen, hogy egy pici csúcs látszik a jéghegyből, a lényeg az a víz alatt.
A víz. Atlanti óceán legmélyebb része is közel 5000 méter.
Milyen természeti környezet alakul ki ezeken a szigeteken?
Nagyon változatos. Úgy nevezik akár Madeirát, akár a Kanári-szigeteket, hogy az örök tavasz szigetei. Egy ilyen kellemes, mediterránhoz hasonló jellegű klíma van, vagyis valójában egész évben várja a turistákat mindkét sziget.
Azt hallottam, hogy a tenger hideg, a szél az nagyon fúj, és azért nincs olyan túl meleg.
Átlag hőmérsékletekről beszélünk, ebbe még belezavarnak olyan tényezők, hogy az az adott sziget az milyen magas kiemelkedés, mert értelemszerűen, hogyha olyan, mint Madeira, aminek épp az a különlegessége, hogyha ezen a dombozati térképen megnézzük, hogy viszonylag kis területű, valamivel nagyobb, mint Budapest. Budapest, a területe 750 négyzetkilométer, 22 kilométer az észak-déli kiterjedése, és 57 kilométer a kelet-nyugati. Ilyen pici területen a legmagasabb pont 1862 méteres, ugye a Ruivo csúcs, ilyen pici területen közel 2 kilométer magasságba igen meredek partakkal lehet ezt a magasságot elérni.
Tényleg csak egy évszak van, az örök tavasz?
Igen, vannak időszakok, amikor a frontoknak köszönhetően jelentősebb mennyiségű pára érkezik a szigetekre, és ebbe játszik még szerepet az ugye, hogy nekiütközve ugye a meredek sziklafalaknak az északi oldal az, ami több csapadékot kap. Az északi oldalon akár 1100 mm is lehullhat egy évben, a déli oldal viszont ennek a fele.
Mennyire szerves része Portugáliának, akár tektonikai szempontból, akár éghajlati szempontból ez a két sziget?
Portugáliának tulajdonképpen csak politikai szempontból része, mert hogy az afrikai lemezen helyezkedik el.
Tehát a tektonikai lemez, ugye?
Így van, a tektonikai lemezre kell gondolni. Természetföldrajzilag inkább Afrikához tartozik, mint Portugáliához.
Milyen emberek laknak ott?
Leginkább a portugál telepesek, illetve azoknak a leszármazottai. Az elnevezése az azt jelenti, hogy fák szigete.
Porto Santo.
Szent kikötő. Olyan növényekkel találkozunk ezeken a szigeteken, ami sehol máshol.
Például?
Endemikus, vagy ezek a babérlombú erdők.
Most zajlik a Kiskunhalason a Csipke Fesztivál, ahol a díszvendég Portugália és Madeira szigetéről érkeztek hímző asszonyok.
Igen, ezt én is hallottam. Kialakult ez a háziipari tevékenység, ami világhírűvé vált.
Az éghajlatváltozásról azt mondják, hogy majd a tengerszint megemelkedik. Mi lesz a sorsuk ezeknek a szigeteknek? Kérdezem azért, mert a csendes-óceáni atollok fölött már megkongatták a vészharangot.
Ez így van. Azokon a szigeteken okoz ez problémát, ahol valójában néhány méter csupán a legmagasabb pontja.
Hát ezek akkor Madeira és Porto Santo nincs veszélybe.
Annyira nincs veszélybe. Maximum azt jelenti, hogy a partmenti települések fognak szenvedni tőle.
Mikor érdemes ellátogatni Madeira szigetére és Porto Santo-ra?
Bármikor egész évben. Valójában a helyi időjárás követésével nagyon szépen meg tudjuk tervezni az útvonalunkat úgy, hogy lehetőség szerint mindig kedvező viszonyok között túrázzunk, vagy élvezzük kulturális vagy természeti értékeit.
Se droga fosse sexo, eu era virgem, não fumo, não bebo, tentação não me diz. Passei por mal bocado, tentei ganhar a vida. Encontrei gente perdida na entranha da maldita droga. D-R-O-G-A, palavra faz carinho pela cabeça, ela te agarra. E quando agarra, ela não larga. E quando larga, é porque mata, é porque mata, é porque... Trabalhei com muita gente, sente obrigada, certo funcionar. Droga injetada, não é Portugal, não. É geral, pois então, em mais terras eu vi ela deitada com o irmão, em triste fantasia e loucura sem razão. Tenho alguns vícios, sexo eu gosto de ter, mas não faço sem me precaver, porque eu quero ser irmã a conhecer. Quero fazer, nunca faço sem mesmo precaver. Quero fazer, nunca faço sem mesmo precaver. Quero fazer,
quero fazer,
nunca faço sem mesmo precaver. Tenho um grande amigo de nome preservativo, em todas as batalhas combate comigo. Confidência me fez terra quente molhada. Perigo não é mata, perigo é quente estrada. Manter porta fechada porque a doença anda toda enfeitada, muito bem disfarçada, à espera do momento da mente descuidada. Mente, 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 mente. Estilo negra, alta, escura, carapinha.
muito bem equilibrada. Tentou, puxou, mostrou-me colchão. Pouco depois virou para o chão. E quando eu estava duro, peso, mostrei-lhe, amigo, que eu não dispenso. O ambiente arrefeci, mas eu insisti. Por fim lhe convenci que quando faço, eu faço assim. Disco que melhor podia crer. Esta precaução aumenta o meu prazer. Esta precaução faz o meu sorriso ser. Com esta precaução faço canção para me fazer entender. Ah, é para me fazer entender. Precaver, quero fazer.
Quero ter prazer.
Nunca faço sem antes me precaver. Quero fazer.
Quero fazer.
Nunca faço sem antes me precaver.
Szóval jó reggelt kívánok! A jó idővel, ami a hétvégén nem igazán mutatja meg magát, sokan túra bakancsot húznak és elindulnak a természetbe, ahová a négylábú kedvenceiket is szívesen magukkal viszik. Már egy-egy ilyen nagyobb séta sok izgalmat rejt, mostantól egy új kutyás ösvényen is kalandozhatnak a kedvencek és gazdáik Eplény területén, ahol festett fehér négyzeten sárga kutyamancs jelöli az utat. További részletek Barta Bernadettől.
Már itt állunk a libegőnél, hamarosan el is indítják. Sós Csaba, az Eplényi Síj Aréna vezetője. Azért nyugtasson meg, hogy egy kimélő túrát fogunk mi most megtenni.
Abszolút, tehát a libegőzés kényelmes dolog. Nyáron a libegőt nem jártatjuk olyan gyorsan, mint télen. Ennek az a fő oka, hogy székek fixen a kötélhez vannak rögzítve. Ahhoz, hogy itt a kerékpárosztatáshoz, kutyákkal való beszálláshoz elegendő idő álljon rendelkezésre, ezért sokkal lassabban jár a lift.
Milyen túraútvonalat fogunk majd bejárni, hogyha felérünk a csúcspontra?
Többféle fejlesztés zajlik. Nyugat-európai mintát vettük át, Gravity Bike Parkot hoztunk létre, olyan pályáink vannak, amit az idei évben egy ilyen tematikus szétválasztással elkezdünk, az pedig az, hogy a libegőzésen, illetve a bike parkozáson túl két új ösvényt építünk. Az egyik ösvény az egy meditációs ösvény lesz, a másik ösvény pedig az úgynevezett kutyás ösvény, egy kutyás libegőzés a hegytetőre, kutyastra indulna az egész, egyébként ez még nem készült el. Utána az ösvényen különböző kutyás élményelemek lesznek megtalálhatók, amik reméljük, hogy a gazdiknak és a kutyáknak is örömöt szolgáltatnak.
Hát akkor induljunk el a libegővel.
Induljunk.
És már beülnek az egyik libegőbe Telegdi Kapás Boglárka és Telegdi Ádám. Elindultak a kutyusokkal fölfelé, közben jön a következő két hely, sorjában szállnak be a libegőbe a résztvevők. Már a kutyás tanösvény elején lehet látni a feliratot, vedd el a kutya fáját, és egy kosárba kikészítettek a házigazdák sok-sok fagaját, amit itt a kutyusok, akik velünk túráznak, hát igazán előszeretettel vesznek el, válogatnak is, hogy melyik a szimpatikus rágcsálni való fa. Úgyhogy elindulunk itt egy ösvényen, ahol különböző terepviszonyok is vannak, egy kicsit lefoglalva a kutyákat. Kövek, mohák, erre fog vezetni a sétánk. Kis Marianna viszi a kutyás projektet, ő a gazdája ennek a projektnek.
És a Ginny-nek is.
Fox Terrier nagyon-nagyon lelkesen egyébként az előbb elvette ő is a kutyafáját, és elindult ezen az ösvényen. Viszont itt, ahogy haladunk, lehetett látni több festett mancsot. Ezeket, ha jól tudom, ön festette, ugye?
Ezeket én festettem fel a tájra végig az egész kutyás ösvényen, ami egy körülbelül egy ilyen 2400-2500 méter hosszú, nagyon kellemes erdei úton vezető ösvény. minden korosztálynak ajánljuk. Kellemes lejtős, könnyű terepviszonyok között vezető ösvény, viszont rengeteg izgalmas kihívás van a kutyáknak. Azt tervezzük, hogy erre az ösvényre helyenként majd kisebb agility akadályokat fogunk elhelyezni. Pihenőpontokat, és akkor a gazdik is és a kutyák is élvezhetik majd ezt a produkciót.
Most az összes kutya pórázon van. Ajánlott a póráz használata? Kötelező? Erdőben vagyunk mégiscsak.
Pontosan emiatt mi azt ajánljuk nagyon erőteljesen és nyomatékosan, hogy legyenek a kutyák pórázon. Itt elég sok vad járkál az erdőben. Vaddisznók, őzek, szarvasok. Nagyon változatos az élővilág, és ezért ez egy kutyának elég nagy kihívást jelent. Nyilván vannak olyan kutyák, akik könnyebben kontrollálhatóak, de mi azt ajánljuk, hogy legyen a kutyákon póráz.
Azt hiszem, már látjuk magunk előtt a célt. Mennyire volt nehéz a terepviszony, főleg kutyával, kérdezem Telegdi Kapás Boglárkát.
Nem volt szerintem nehéz, egyébként nagyon jól esett a sét. Azt hiszem, a kutya egyébként, hogyha valamit, akkor egy kicsit így könnyebbé teszi talán, mert hogy így elterülődik az embernek is a figyelme arról, hogyha esetleg fáradna, hogy ott a kutya, őt kell figyelni, legalábbis így esetünkben azért sírát így kell figyelgetni, hogy ne nagyon mászkáljon el. Nekünk nagyon jól esett.
Jól sejtem, hogy fiatal családtag? Sira?
Nem, egyébként ő már 8 éves múlt. Hál' Istennek eléggé fiatalosan is néz ki, meg úgy is viselkedik, úgyhogy reméljük, hogy még sokáig velünk lesz.
Erdőbe sokat szoktak járni kutyussal, vagy inkább azért városi vagy kerti biztonságban szokott lenni?
Van a közelünkben egy ilyen Natura 2000-es terület, úgyhogy oda szoktunk nagyon sokat menni sétálni, amik nem ilyen nagy fás erdő, de azért egy ilyen bokros erdős terület, úgyhogy az már egy ismert terep neki, azt nagyon szereti.
És akkor ott gondolom póráz nélkül van, vagy pórázzal mennek ott is?
Pórázzal igen, mert nyilván ott is vannak más kutyások is. Csira azért még nem szocializálódott annyira össze többi kutyával, ugye ő falun élt előtte édesapámnál, úgyhogy nem sok másik kutyával találkozott, most próbáljuk barátkoztatni a többi kutyussal, úgyhogy mi pórázzal járunk.
Nem ajánlott. Reklám.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ.
19 órakor a Vibraton Quartet lép színpadra Olá Dezső és Stanisló Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton FM 105,9. Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2026. május 16-án reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. A szombat reggelt krónikával folytatjuk. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Garami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Elbontották a kordont a Karmelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását.
Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. Következnek a részletek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben.
Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak.
Szimbolikusan saját kezülőek kezdte meg a Karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kócán Dávid összefoglalója.
Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépé.
Jelentette ki a miniszterelnök. Majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el, arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a budai várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren és újon építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori Vöröst keresztszékház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
Egy látogatás keretében lehet megtekinteni a karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt, és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben.
A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Hausmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
Posfai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját.
Ujjás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter.
Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint az Újdörögdi gyakorlótéren történt kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláír továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak.
Nincs erős haza, erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem, megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz. Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek. Nem hónapok múlva, nem évek múlva, most.
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a végkielégítését, közölte Magyar Péter.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38 millió forint végkielégítés járna, de nem fogja megkapni.
A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán.
Rétvári Bence szerint ezzel ellehetetlenül 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte, jegyezte meg a politikus.
Itt a krónika. Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője.
Lincmájer Szilvia hozzátette, a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Hangsúlyozta, a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik, ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek eszé a bevallására.
Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA Víztudományi Nemzeti Programjának elnöke egy víz visszatartással kapcsolatos konferencián.
Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományos Programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A most kezdődött felújítás célja, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb, ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre, számolt be a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese.
Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón hozzátette, a vendéglátó helyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodó helyeket alakítanak ki. Hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak.
Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást, 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
Már látogatható Viktor Vazareli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát.
A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vazareli alkotásaiból, mondta a Közmédia Kulturális Csatornájának a kiállítás egyik kurátora. Zombori Mónika ismertette, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazareli nevet. Az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán.
A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken és beszélgetéseken is részt vehetnek. Az eseményen adják át az év múzeuma díjat. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők jelezték, hogy a várható erős szél miatt holnap a rendezvény kültéri programjai elmaradnak. Mint írták, az időjárás a mai kültéri programokat valószínűleg nem veszélyezteti, de a látogatóknak javasolják, hogy legyen náluk esernyő és esőkabát.
4:08 lesz 2 perc múlva. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Pálfi Andrea tudósított.
Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki kézfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutatták az érintett családokhoz.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kis busz a 86-os főúton Kisunyom közelében, a 69-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható.
Időjárás jelentés.
Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16, másod 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert. Most folytatódik a Szombat reggel Deák Dórával. Szép napot kívánunk, viszont hallásra!
Műsorajánlat.
A Rádiókabaré mai sztár vendége, ifjabb Jászai László.
A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
7 óra 16 perc van, jó reggelt kívánok. Hát én már kit válasszak, virágom, virágom. Őseink már a népdalokban is megénekelték a párkeresés nehézségét, de ugye ma már egy teljesen más világot élünk. Vajon egyszerűbb vagy nehezebb a férfiak és nők helyzete? Erről is beszélgetünk Pálosi Adrián pszichológussal, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Régen sem volt egyszerű, hogy megtalálja az ember a párját, és azt gondolom, hogy a mai nap is egy nagyon nehéz feladat, hogy a hozzánk illő társunkat megtaláljuk a nagyvilágban, főleg, hogy azért már ország határon kívül is sokan vannak, akik akár egy külföldi személlyel is szívesen ismerkednek. Nézzük meg, hogy mi minden változott az elmúlt évtizedekben. Könnyebb lett a helyzetünk, vagy nehezebb?
Nehéz meghatározni, de azt észre lehet venni, hogy az emberek bizalmatlanabbak, sok csalódás érte őket, és zártabbak is lettek. Éppen ezért azért nem könnyű a társkeresés, nagyon sok elvárással találkozunk, és a hagyományos fórumok, ahol társat kerestek az emberek, mint például a szórakozóhelyek, vagy akár az utcán, boltban, sorban állásnál, munkahelyen, azok kevésbé működnek manapság. Gátlások alakultak ki az emberekben, és nehezen szólítjuk meg a másikat, hogy csak úgy elkezdjünk vele beszélgetni, ismerkedni. Férfiak, nők nehezen beszélgetnek már egymással. Tényleg ezek a gátlások kialakultak.
Meg nem tudom, mennyire jellemző az, hogy már teljesen más élethelyzetekben vagyunk, vagy teljesen más szakterületek vannak. Nem mindenki reggel 8-4-ig dolgozik mondjuk a munkahelyén. Én azt tapasztalom, hogy az azonos szakmában dolgozók nagyon sokszor egymást választják, mert igazán egy orvosnak a munkáját, hogy milyen felelősséggel jár a feladata, az, hogy mondjuk hétvégén ügyelnie kell, az leginkább egy másik orvos, vagy aki az egészségügyben dolgozik, azt tudja a legjobban megérteni.
Igen, ez is jellemző lehet, illetve pont ez a munka túlterheltség, ez még úgy merülhet fel akadályozó tényezőként, hogy az emberek kevésbé járnak el, kevésbé járnak ki esetleg szórakozni, és egy könnyű választásnak tűnik a digitális világ, tehát az online társkeresés, tehát annak meg azért vannak buktatói.
Az előbb azt említette, hogy bár talán kicsit bátortalanabbak vagyunk megszólítani a másikat, akár mondjuk egy utcán is, ez önbizalom kérdése?
Önbizalom kérdése is, illetve azért nekem nagyon sokszor számolnak be arról, hogy sok rossz tapasztalatot szereztek az emberek. Tehát hiába történik az, hogy megszólítják egymást mondjuk egy tömegközlekedési eszközön, de nem megfelelő választ kapnak, elutasítást, akár csúnya elutasításokat kapnak, és nem akarnak még egyszer belefutni ebbe.
Meg azt hiszem, hogy az is változó, hogy ki mennyire nyúlik vissza a régi hagyományokhoz, ugye még az én fejemben is azért, hogy a férfi tegye meg az első lépést. De azért ez is nagyon sokat változott. Egyre bátrabbak a nők is akár kezdeményezni egy kommunikációs helyzetet.
Igen, elvileg ez a lehetőség adott, bár a nőktől pedig azt hallom, hogy ők még mindig a férfiaktól várnák az első lépést, és hát az is nehezíti ugye a folyamatot, hogy sokan a telefonjukba temetkezve töltik az utazási időt például, és abból nehéz kipillantani, nehezen indul meg egy valós kommunikáció.
Mondhatjuk, igen, a mai korban a telefonos applikációk azok a helyszínek, ahol azt hiszem nagyon sokan ismerkednek, bár én mindig azért találkozok olyan személyekkel, akik meg kicsit azt mondják, hogy próbálnának visszatérni a való világba, és hogy mondjuk nem online felvenni a másikkal a kapcsolatot, pedig igazából ott a legegyszerűbb, hogyha akár a földrajzi távolságokat is nézzük.
Igen.
Milyen jellemzői vannak ennek az online ismerkedésnek?
Tényleg egyre többen elfordulnak az appoktól, mert ott is rengeteg csalódás történik. Azért azt már külföldi és magyar kutatások is bizonyítják, hogy a társkereső appokat használóknak a 65%-a körülbelül bevallottan szórakozásra használja ezeket az appokat. És így nem csoda, hogy nagyon sok a félbemaradt beszélgetés, a ghostingok, az eltűnések, nagyon sokan ott találják magukat, hogy a másik fél nem forszírozza a személyes találkozást, de szívesen elbeszélgetne ott cseten, és ezért nagyon sokan elfordulnak ettől, hiszen azt látják, hogy nincsen eredmény, sőt, ezek a sikertelenség érzések keserűséget szülnek az emberekben.
Azt hiszem, hogy a legelső lépés az lenne, hogy mi saját magunkkal tisztában legyünk, hogy milyen elvárásaink vannak, milyen párt szeretnénk magunknak találni, de azért vannak, akik nehezen kezdenek el saját magukkal foglalkozni, ön azért nagyon sok önismereti túrát is szervez. Nézzük meg, igen, hogy mondjuk ott milyen kérdésekkel találkozhatnak a személyek.
Rengetegféle témát dolgozunk fel ezeken az önismereti túrákon, hogyha ez kifejezetten párkeresőknek szól, akkor a társkeresésnek a különböző szegmenseiről, eleve arról, hogy ki hogy érzi magát ebben, mi az, ami úgy érzi, hogy könnyen megy neki, mi nehezebben, hol lehet ismerkedni, hogyan lehet ismerkedni. Akár arról is beszélünk, hogy hogyan lehet a csalódásokat feldolgozni, vagy nagyon izgalmas beszélgetések alakulnak ki abból, hogy kiknek mik az elvárásaik, az igényeik, kinek mi számít férfiasnak, mi számít nőiesnek.
Itt is ilyenkor az a lényeg, hogy találkozunk valakikkel, akik hasonló érdeklődési körűek, ugye részt vesznek egy önismereti túrán, és velük megoszthatjuk a gondolatainkat, igen, vagy cserélhetünk gondolatot?
Igen, ez rengeteget számít, hogy ez egy olyan fórum, ahol hasonló érdeklődésű emberek találkoznak. Egyrészt nyitottak az önismereti beszélgetésekre, illetve hogy önmagukra reflektáljanak, hogy másokat meghallgassanak, illetve maga a természetjárás, a túrázás is egy közös pont, és az a tapasztalat, hogy ez nagyon szépen összehangolja a kis csapatokat, az ott jelenlévő embereket, és könnyen közös hullámhozra kerülnek, ami nagyon fontos egy ilyen ismerkedő közösségben.
Azért vannak bizonyos esetek vagy személyek, akiknél hosszabb idő kell, hogy ezt az önismereti utat bejárják, megismerjék magukat. Amikor egy-egy ilyen csoportos eseményre valaki ellátogat, ez mennyire tud egy kicsit ilyen előszűrő lenni, vagy egy-egy ilyen esemény mennyire tud segíteni egy lendő párkapcsolat kialakításában?
Igen, ez bizonyos szempontból szűrő, tehát nem mindenki nyitott arra, hogy önmagán elgondolkozzon, és nagyon sok új ötletet is kapnak itt az emberek, hogy egyáltalán hogyan kezdjenek el önmagukról gondolkodni, hogy milyen kérdéseket érdemes egyáltalán feltenni önmaguknak. Úgyhogy ezekben is segít egy ilyen túra.
Múlt héten például Szingli önismereti pikniket tartott, illetve majd június 5-én is lesz egy újabb alkalom, mert itt a napokban lett volna megszervezett, csak ugye az eső miatt erre nem nagyon van lehetőség. Ilyenkor összegyűlnek az emberek a normafánál, letelepednek egy tisztáson, piknikkel, pléddel, mindennel készülnek, és azt hiszem, hogy elindul ilyenkor egy beszélgetés. Miért fontos, hogy ilyenkor természetben legyen az ember? Mert nekem egy kicsit az járt az eszembe, hogy ha saját magunkkal, meg másokkal foglalkozunk, nem viszi el a fókuszunkat az, hogy mondjuk, vagy nem tudom, egy teljesen más környezetben vagyunk.
De természet nagyon sokat segít. Ugye a fák hatása, az erdő hatása, az, hogy tiszta levegőn vagyunk, az embereket is természetesebbé teszi. Megnyugtat minket az, hogyha a természetben vagyunk, és oldottabbá válik mindenki. Tehát a gátlások, a szorongások oldódnak, sokkal könnyebben elkezdenek az emberek beszélgetni egymással, sokkal könnyebben válnak nevetőssé, egy ilyen jókedély lesz úrrá rajtuk, tehát a természet itt nagyon sokat segít abban, hogy lazábban álljanak az emberek egymáshoz.
Említettük azt, hogy online is nagyon sokan ismerkednek, vannak, akiknek ezek a platformok nagyon jól tudnak működni, sokszor hallottunk már erről, hogy szerelmet találtak. De mi az, amit tudna olyan személyeknek tanácsolni, akik mondjuk nincs nagy társaságuk, hogy velük közösen elmenjenek szórakozó helyre, és ott megismerkedjenek valakivel, hanem tényleg egy egyedülálló személyként, és mondjuk lehet azt mondja, hogy már az online világgal nem szeretne ismerkedni. Hogyan vegyük a bátorságot, hogy kimozduljunk?
Hát körbe kell nézni, mert rengeteg programot hirdetnek már egyébként kifejezetten társkeresőknek is, különböző korosztályokra lebontva, ami abban segíthet, hogyha azt tudom, hogy nagyjából velem egykorú emberek vesznek majd részt egy ilyen eseményen, akkor talán tudom, hogy az engem érintő problémákról jobban tudok beszélgetni, könnyebben megértenek engem majd ezek az emberek, és talán ez segít, hogy el is menjünk egy ilyen programra. Tényleg olyan sokféle esemény van már a kvíz esteken keresztül, a táncos események, a társas játékestek, ezek a természetben eltöltött programok, túrák, piknikek, sok minden közül lehet választani.
És mi lehet itt a kulcs? Akkor az, hogy tényleg legyünk nyitottak és türelmesek, meg elfogadóak a másik emberrel?
A társkeresésben a nyitottságnak a fejlesztése az majdnem mindig kell. De magunkkal is nyitottnak lenni, a másik emberrel, egy adott társasággal nyitottnak lenni, az nagyon fontos lesz. Úgy nyitni egy életöröm felé is, hogy kipróbálok dolgokat, azok engem megújítanak majd, hogy új inspirációkat kapok, új ötleteket kapok, és ezáltal az életben is jobban fogom érezni magam, mint hogyha a saját zárt kis buborék világomban élek.
Biztos, hogy nehéz megtenni az első lépést, szerintem ez olyan, mint amikor sportolni elindul az ember, de azt hiszem, hogy nyugodtan kérhetünk akár barátoktól is segítséget, hogy egy-egy ilyen programra akár közösen elmenni, hogy az ember azt érezze, hogy mégis van egy támaszpontja.
Igen, nálam is vannak olyanok, akik először baráttal, barátnővel jönnek el, és megtapasztalják azt, hogy ó, de hát itt nagyon jól fel lehet engedni, és fel lehet oldódni, és a következő eseményekre már örömmel jönnek egyedül is.
Akkor bátornak és nyitottnak kell lenni.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm. Önismeretről és párkeresésről beszélgettünk az elmúlt percekben Pálosi Adrián pszichológussal itt a Szombat reggelben. Nyárban.
Ha a váll, a vállhoz ér, és minden percet.
Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasításra a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi betegnél. Az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, szivatarokra számíthatunk. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Már fiatalon orvosilag tiltották el Kremsberger Dezsőt a kerékpározástól, a bicikli úgy tartozik hozzá az életéhez, mint másnak a levegő. Testnevelő tanárként gyerekek fiatalok százaival szeretette meg a testmozgást, ez a legnagyobb érdeme. Több mint 80 éves és évi 10 000 kilométer a célja kerékpárral. A Tour de Hongrie szombati mohácsi szakaszának felvezetésére kérték fel, és még nem biztos, hogy odaáll, hiszen a nyugdíjas tornatanár szerepelni nem igazán szeret. Dezső bácsihoz Bicsák Eszter látogatott el Kékesdre bicikli nézőbe.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Dezső bácsi, hogy van?
Hát
hogy lehet lenni? Öregesen. Na hadd nézem ezt a járkányt. Ezt már múltkor meg akartam nézni. Gyönyörű darab. Akkor most hadd kérdezzem meg, hogy hogyan lehet ilyen kerekekkel biciklizni? Ugye ez az a kerék, a hallgatók nyilván nem látják, ami olyannyira sportkerék, hogy ez olyan sima, mint a babapopsi. Szokták mondani, hogy ezzel nem lehet menni, csak elesni.
Elesni is lehet vele, igen. Úgyhogy kétszer sikerült már elesni vele.
Gyönyörű darab. Piros, fehér, igazi férfias bicikli, versenykormány van rajta.
Úgy van, ez az országúti versenykerékpár.
Mikor ment vele utoljára?
Ma, mentem 50-et.
Akkor visszavonom a kérdésemet az elején, hogy hogy van, nyilván jól van.
Tegnap is 50-et, és amikor pihenek, akkor füvet nyírok, meg fát hasogatok.
Nem töri a fenekét ez az ülés, nekem mindig az a bajom vele.
Ha az ember egy évben háromszor ül rá, akkor töri. Ha minden nap vagy hetente négyszer-ötször ül rá, akkor már nem töri. Fenékfüggő a nyereg.
Meg hát ugye amiatt, hogy verseny kormány van rajta, ugye ezt azért, aki nem ment még ilyen biciklivel, ezzel egy speciális dőlésszőbe kell menni. Tehát ugye itt nem ülünk a biciklin, hanem egy kicsit így fekszünk a biciklin.
Úgy van. 60% van a nyergen a súlyból, és a kormányon 40.
Én biztos, hogy nagyobb különbségre tippeltem volna, akkor majdnem fele-fele.
Ha csak rá nem megy az ember egy olajfoltra, vagy ha vizes az út, és ha hirtelen fordul, akkor vigyázni kell, de ha vizes az út, az nem baj. Csak hát az összekeni, akkor egy fél délután biciklipucolás van, ha éppen megázok. Tegnap előtt éppen megáztam, de nem ezzel, hanem a másikkal, mert három biciklim van.
Miért is ne legyen három?
Őszi, tavaszi, nyári biciklim.
Aha, hát tehát ez... nem gumit cserél, mint az ember az autón, nem. Hanem van külön bicikli.
Úgy van őszre, tavaszra, télre, és nyárra külön ez.
És meg lesz az idei kilométer. Most még a tavaly
3000 fölött vagyok. A január ment el nagyon. Egész hónapban 60 kilométer tudtam menni úgy, hogy 5-10 percekre, meg 15-ökre mentem ki itt a faluba, hogy ne felejtsek el.
De tudja, hogy azt mondják, hogy az, amit nem lehet elfelejteni, ez a biciklizés.
Tudom, de hát nagyon hideg volt a január.
Meg össze-vissza időjárás volt. Hol lefagyott, hol esett valami?
Az eleje nagyon kemény volt. A vége az valamivel jobb, de mondom, csak 60-at mentem egész hónapba. Hát naponta többet megyek, csak tegnap esett, végigáztam, megáztam tegnap.
Hát igen, nagy felhőszakadások voltak.
És most. Akkor ma is 50-et mentem. A szél miatt, meg tudtam, hogy délután nyírnom kell.
Itt tulajdonképpen ez egy élő testnevelés óra, nem? Hát hiszen a hasogatásba kell mozgatni a hátat, a kart, jó. A fűnyírásba kell mozgatni az egész
testet. Érzem, hogy jó a hasogatok, mert ha sokáig nem csinálok, más csak biciklizek, akkor valahogy olyan monotonná válik az egész, és a mozgáson is érzem, hogy jobb, hogy hasogatnom kell, meg füvet nyírnom, mert az másféle mozgás. Mert itt csak egyféle mozgás van ugye ezen a kerékpáron.
Összeszámolta valaha, hogy hány ember kezdett el sportolni vagy biciklizni az ön hatására?
Nem számoltam össze, de...
Azért vannak egy páran.
Vannak jó páran, persze.
Lesz a hétvégén egy nagy verseny. Tour de Hongrie baranyai szakasza.
Ma van a gyulai, most volt a rajt egy órakor, most megy. Mondtam a feleségemnek, ha 10 kilométer lesz vissza, mert közben le akartam írni, akkor szólj, és azt megnézem az utolsó tízet.
Mindig követi?
Persze. Megy a Giro is megy. A Giro is megy már, azt is nézem utána.
A biciklis verseny az egy külön műfaj. Volt valaha biciklis versenyen?
Hát öreg fiúk versenyen voltam én.
Már... Lehet, hogy ez egy kicsit más, mert ugye ezek a versenyek, mondjuk a Tour de Hongrie is akár, azért itt nagyon-nagyon érezni kell, hogy a többi biciklis körülöttünk hogy van, szóval ez nem egy országúti biciklizés úgy simán.
Bele kell szokni a mezőnybe, hogy 50-en, 100-on ott vannak milliméterekre a kerekek, mert ha előtte nekimész az előtte lévő kerekének, akkor az biztos, hogy esés. És az előtte lévő észre se veszi, hogy elestél, aki mögötte neki ment.
Mindig szokta követni ezek szerint a Tour de Hongrie-t a baranyai részre? Ki fog menni? Én úgy hallottam, hogy önt várnák szívesen, hát, hogyha kimegy.
Nem biztos.
De hogyha ma ment ez az 50 meg tegnap, hát akkor azért az benne van.
Hát benne van, de nem nagyon szeretek szerepelni. Inkább megmutatom ezt a képet, amit a 80. születésnapomra kaptam.
Ó, az igen. Két hatalmas kép, fali képek, ilyen plakátszerűek. Az egyik az a tanárbácsi 80, és egy ilyen versenyzői. Nézem, hogy a sapka az ugyanaz? Lehet, hogy ugyanaz. A sírtes sapka van most is önön. A másik meg a Tour de Hongrie, és ott van mögötte a kékesdi tábla, amit éppen elhagyja iszonyatos sebességgel. Történt ilyen a valóságban?
Nem.
De milyen jó lenne, nem?
Hát, ha 20 éves lennék, akkor igen.
Azt hiszem, hogy nagyon sokan irigykedhetnének így is, a 8. X után valaki hát naponta 50-60 kilométer biciklizik.
84 múltam márciusban. Tényleg, mintha egy kicsit megöregedtem volna itt.
Fejben?
Igen.
A sportban hogy lehet ezt észrevenni?
Hát, nem úgy megyek már reggel, mint máskor. Húzom az időt, hideg van, várok egy kicsit, talán jobb lesz. Tavaly még nem érdekelt, akármilyen volt, elmentem, de a tél az megfogott engem, ez a tél lesz, hogy nem tudtam végig biciklizni rendesen.
Arra gondol, hogyha biciklizett volna, akkor lehet, hogy jobb állapotban lenne.
Biztos, hogy jobb állapotban lenni.
Akkor a sport az oda visszahat.
Igen, most kezdek már, hogy visszatérni hozzá.
Hát akkor lehet, hogy itt van még egy hosszú nyár.
Igen, hát szeretném végig biciklizni ezt a nyarat.
Kedves hallgatóink, megérkezett az a hír, hogy Dezső bácsi igenis odaáll a rajthoz, és felvezeti a Mohács-Pécs szakaszát. Igazán motiváló ez a tette, illetve az előbb hallható történet is. Maradunk még lendületben, és kapcsolunk is a mai nap egyik kiemelt helyszínére, Pécsre, hiszen a Tour de Hongrie szakasz ide gurul majd be. A helyszínen civileknek szervezett programokkal is készülnek a 4. pécsi bringás nap szervezői. Itt van velünk a vonalban Krutek László, a Tour de Hongrie pécsi szervezőbizottságának tagja, a Lotus Team Páros Egyesület edzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mondhatom azt, hogy lázban ég a város, hiszen azért ez egy nagy esemény, hogy a Tour de Hongrie egyik szakasza is ott lesz, illetve a 4. pécsi bringásnap is sok érdeklődőt vár.
Így van, nagyon vártuk, már ugye tavaly év során sajnos kimaradtunk a Tour de Hongrie-ból, de kaptuk azt az értesítést, hogy 2026-os esztendőben ismételek a 8. mezőny, úgyhogy az egész város készül gőzerővel, készült az elmúlt hónapokban, úgyhogy tudjuk, hogy az időjárás ma olyan lesz, amilyen, úgyhogy a lázat talán egy picit csökkenteni fogja ez az eső, de azt gondolom, hogy akik szívügyüknek tekintik a kerékpár sportot, igenis kijönnek Pécsen az utcákon, és szurkolni fognak majd a mezőnynek.
Május 13-án indult el a Tour de Hongrie országúti profi kerékpáros körverseny. Ugye egész hazánk területét azért bejárják a versenyzők, mondhatjuk, hogy nekik most az eső az egy kicsit nehezítés lehet, viszont gondolom, hogy azért így is nagyon sokan esőkabátba, esernyővel ott fognak állni, és szurkolni fognak a versenyzőknek. Mennyire nehéz terep egyébként ez a Mohács-Pécs szakasz a versenyzőknek?
Hát király etapként emlegetik, és az előző két alkalommal is ez volt gyakorlatilag az az emelkedő. Szűkíthetjük akár csak a Bárény útra, ami aztán eldöntötte az összetett végeredményt, a sárga trikónak a győztesét. Egészen Pécsig azért elmondhatjuk, hogy némi szembeszéllel kell majd küzdködnék a versenyzőknek, illetve hát természetesen az eső az nem segít. Mert kicsit úgy érzékelem, hogy a szurkolóknak és a pályamunkásoknak nagyobb fennakadást okoz maga az eső, mint a versenyzőknek. Ők úgy is tudják, menni kell. És aztán ugye hát a Bárány út az senkit nem kímél, különösen úgy, hogy négyszer kell megmászni, és hát az a 11% átlagosan azon a 3 kilométeren hát komoly kihívás.
Azt hiszem a legedzettebbnek is lehet, hogy fájni fog a versenyzőknek a lábuk, de hát valószínű. Ők ezt választották. Milyen szempontokat vettek figyelembe az útvonal megtervezésekor és a versenybiztosításakor? Mert említette, hogy mondjuk a tavalyi év az így kimaradt, mindig azért a szervezők próbálnak valamit újítani.
Hát persze, ez akkor látványos, ugye nemzetközi versenyről beszélünk, egy cross series besorolásról, egy Eurosport is közvetíti, M4 Sport is közvetíti élőben, tehát olyan területeit szeretnék a főszervezők is megmutatni Magyarországnak, amire méltóak és büszkék vagyunk, és aztán azt mondhatjuk, hogy a mostani Mohács-Pécs szakasz is azért átmegy egy villanybordvidéken, Pécs város jellegzetességeit kiemelkedő intézményeit azért be fogják mutatni majd a közvetítés során. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mi környékünk alapjában igen a borról szól, nem a kifejezett nagy emelkedőkről, de a Bárányút valamiért belopta az emberek szívébe magát, és ha a Bárányút nem történik meg, akkor mondjuk ki, hogy a szurkolók valamiért oda gyűltek, és tényleg egy olyan hangulatot teremtettek, mint a Tour de France-on, akkor lehet, hogy ez a Pécs az úgy ellaposodott volna, de valamiért egy óriási löketet adott a szervezőknek is, látván a szurkolóknak a lelkességét.
Milyen egyébként a hangulata egy-egy ilyen versenynek? Ugye azért szervezőként ön is ott van, lehet, hogy nagyon gyorsan pár másodperc alatt átsuhannak a bringások, de mégis azért mindenki igyekszik kimenni mondjuk az utcára, hogy megnézze ezt a pillanatot.
Igen, valami varázsa van ennek a csinnadrattának, ennek a vándor cirkusznak, az, hogy ugye az előző napokban is közel 50 km/h sebességet produkáltak a versenyzők, azért nem egyszer gyorsulnak be 50-re, hanem ugye arra gondoljunk, hogy 200 km-es szakasznál is majdnem 50-es átlagot értek el. Ez olyan hömpölygő masszát jelent az országutakon, hogy megdöbbentő az emberi szem számára, hogy ezek nem autók, motorok, hanem emberi erővel hajtott járművek, és hogy tudnak ilyen gyorsan közlekedni. Úgyhogy ennek van egy varázsa, ezt nem is tudnám máshogy elmagyarázni, aki benne van, érzékeli ezt, és a külsősöket is úgy meglepik, megdöbbent, hogy úristen, milyen szép. Aztán nyilván jönnek a kísérőautók fönt, gyönyörű kerékpárok, reklámkaraván a mezőny előtt, tehát valamiért ez oda vonza az emberek tekintetét.
És lehet, hogy sokan kedvet is kapnak a sportágat kipróbálni, ha nem is mondjuk a Tour de Hongrie-n elindulni, de mondjuk kerékpárra ülni. Ugye Baranya vármegye székhelyén ma minden a kerékpárról szól, ma tartják a 4. pécsi bringás napot. Milyen programokkal készülnek a civileknek?
A civileknek Pécset a Kossuth téren több sport lehetőség is van. A Pécsi Tudomány Egyetem készült egy sportsátorral, ahol mindenféle sporteseményt lehet kipróbálni, spinning kerékpártól kezdve célbadobást, úgyhogy apró ilyen kis sport ízelítő. Aztán a város nyugati és a keleti oldalán gyülekeznek majd 11 órakor a kerékpárosok. Hát olyan 250-en regisztráltak ez idáig, akik a város keleti nyugati részéről betekernek majd a Széchenyi téren, és ott fogadja őket majd a polgármester úr, egy brunch keretében megvendégeli őket majd. Úgyhogy ilyen típusú jellegű sportprogramokkal várják az érdeklődőket. Ezen kívül a Széchenyi téren és a Bárány tető lesz egy szurkolói zóna. Széchenyi téren a Pécsi Tudományegyetem Brezbendje fog majd fellépni többször is, a PSN ZRT-nek a break táncosai is előadással készülnek, tehát folyamatos moderálás lesz a színpadon, gyakorlatilag 11 órától 17 óráig az utolsó áthaladás, vagy az eredményhirdetésig folyamatos programokkal várják majd az érdeklődőket.
Azt hiszem, hogy a rossz idő az most ne szegje senkinek a kedvét, most van az a nap, amikor a Mohács-Pécs szakasznál mondjuk a Tour de Hongrie versenyzőit lehet látni, illetve most tartják ugye a 4. pécsi bringás napot, úgyhogy érdemes azért ellátogatni és kipróbálni a különböző kerékpárokat. Nagyon szépen köszönöm Krutek Lászlóval, a Tour de Hongrie Pécsi Szervezőbizottságának tagjával, a Lotus Team Kerékpáros Egyesület edzőjével beszélgettünk, és ne felejtsék, a Tour de Hongrie helyszíneiről jelentkezik ma 10 órától az Országjáró magazinunk is.
I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.
Vezető Deák Dóra.
7 óra 47 perc van, jó reggelt kívánok! Tegnap május 15-én tartották országszerte az állatok és növények szeretetének napját, amit 1994-ben a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezett. A hétvégén pedig régen és most programokkal várják az érdeklődőket, ugyanis 160 éves a Fővárosi Állat és Növénykert. Ennek apropóján itt van velem a stúdióban Hanga Zoltán szóvívő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Az előbb a zene alatt egy kicsit poénkodtam Zoltánnal, hogy akkor össze kellene hogyan foglaljunk össze 160 évet mondjuk 10 percbe, mert azért ez egy csodálatos szám így kimondva.
Igen, ez az a műfaj, amikor egy holdföldet kéne kijelölni a tenger és a tengerparti homokfövek Igen. között. Igen. Ugye, hogy ezt egy régi angoldal is mondja. Szóval nem egyszerű feladat.
De igen, mert ugye 1864-ben alapították az intézményt, de a megnyitó az 1866. augusztus 9-én volt.
Igen, de ez csak azért van, mert az alapítás után nem nőtt ki a földből varázsütésre, mondjuk az első állatkerti épületek meg nem népesültek be állatokat, tehát valóban 1866-ban nyitottunk meg. Ez igazából augusztus 9-én volt a megnyitó, úgyhogy akkor majd lesz nagy szülőnapi ünneplés, de ha már ilyen aránylag kerek szám, hogy 160. születésnap, akkor azt gondoltuk, hogy ezt az egész 2026-os esztendőt jubilami emlékévé nyilvánítjuk, és tulajdonképpen ennek jegyében lesznek ma is a programok. Még azt mondanám, hogy ha most itt kinézünk az ablakon, legalábbis itt Budapesten, akkor olyan esőre álló idő van, bár őszintén szólva most én Zuglóban lakom, nem messze az állatkertől, és ott reggel esett, de most mikor már jöttem be ide a rádióba, elállt,
jobb,
tehát
jobb
ez biztató. Ezzel együtt ugye az állatkert persze ott van, az állatkerti főszezonbeli programok, látványetetések, állatbemutatók is ott vannak, de ezeket a mai meg holnapi ilyen multidéző programokat, azokat most bevittük, hogy a szervezők már intézkedtek, hogy az biztosan benne legyen fedett térbe, tehát azért bőven van fedett bemutatóhelyünk is, úgyhogy az időjárás ellenére is érdemes jönni, és hát nagyon sok izgalmas programmal készülünk.
Mindjárt részletezzük, de azért még egy picit térjünk arra rá, hogy az egész évet a 160 éves évfordulónak szentelik, és tényleg nem menjünk el az állatok és növények szeretetének napja mellett sem. Miért fontosak, hogy legyenek akár ilyen-ilyen napok, pillanatok, amikor igenis az állatokra, meg mondjuk a természetre figyelünk?
Ja, vannak mindenféle világnapok, meg magyarországi kitalálású napok is egy-egy adott témába, és mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ilyen nap van, akkor mindig érezzük, hogy na, ezen a területen még volna tennivalónk, és hogy ez az állatok és növények szeretete, ami azért valahol mégiscsak benne van az emberben zsigerileg, csak különböző korokban és különböző élethelyzetekben ez máshogy jelenik meg, erre azért érdemes építeni, és valójában ugye itt a felvezetőben elhangzott, hogy ezt a 90-es években indítottuk el, de akkor is már egy hagyomány felelevenítése volt, mert ugye az állatkert bár 1866-ban nyílt meg, ugye azok a ma is meglévő műemlék épületek, amiket mindenki ismer, az Elefántház, a Nagy Szikla, a Főkapu, azok egy nagy átépítéskor épültek 1909 és 12 között, addig zárva is volt az állatkert erre a 3 évre, és amikor újra megnyitott, az 2012. május 20-án volt, és ennek a 10. évfordulóján, vagy 2012, illetve 1912. május 20-án nyílt meg ugye a felújítás után újra, és akkor ennek a 10. évfordulója 1922-n akkor tartották először igazából ezt az állat és növény szeretet napját, és akkor még május 20-a volt, de azt hiszem ilyen mikorra esik a hétvége, meg ilyen napok miatt végül 15-ére rögzült, és most minden ilyen kalendáriumban, tehát hogyha kézbe vesz valaki egy olyan gyűjteményt, hogy melyik nap miért jeles nap, akkor ez május 15-ére van beírva ez az állat és növény szeretet napja, de ebből látszik, hogy már az 1920-as években is ez egy fontos dolog volt, amiről azt gondolt az állatkert vezetés, hogy az állatok és a növények vonatkozásában is ezzel érdemes foglalkozni.
Utazunk vissza egy picit a múltba, az 1860-as években milyen volt az állat? Persze kisebb területen volt, kevesebb állat volt, de mi volt a funkció?
Nagyon érdekes, hogy nem kisebb területen
nem
volt. De
csak ugye mindig fejleszgetnek.
Azért gondolná az ember, mert az a normális, és egyébként ez is a normális, keleten és nyugaton, hogy megalapítanak egy állatkertet egy adott területén, és utána bővítik a területét. Na hát ez nálunk nem így volt, mert amikor eredetileg kijelölték az állatkert területét, az 31 katasztrális hold és 600 nézőgő volt, ez 18 hektárnak felel meg a ma használatos mértékegységekkel, és aztán különböző okok miatt mindenféle területeket elcsatoltak az állatkertől, és ez a folyamat több lépésben egészen az 50-es évekig tartott. Azóta azért ilyen nem volt, de utána meg nem bővült, és akkor a 90-es évek elején meg ott tartottunk, hogy az európai fővárosok állatkertjei közül emlékszem, hogy talán csak Belgrád és Tirana állatkertje volt a budapestinél is kisebb, pedig hát 50-nél is több ország
van Európában. Ott volt a cirkusznak is egy nagy része,
a cirkusz területét is annak idején, így van, az mind az állatkert területéből saját itt hasították ki. És ugye amikor hát most már több mint egy évtizeddel ezelőtt ugye a Vidámpark mikor megszüntették, akkor annak a területét megkaptuk, illetve hát valójában visszakaptuk, és tulajdonképpen most tartunk ott a 18 hektárnál, ahol eredetileg, tehát nem is lehet nagyobb, de kétségkívül másként nézett ki, mert azok az állatok, amiket olyan tipikus állatkerti állatnak gondolunk, hogy van az állatkertben elefánt, meg orszarú, meg víziló, meg zsiráf, meg oroszlán, ezek a megnyitáskor még nem voltak, hát a legegzotikusabb és legnépszerűbb állat az valószínűleg Kristóf, a barna medve volt, aki egyébként Deák Ferencnek is nagy kedvence volt, ő akkoriban minden nap kijárt oda a pesti hagyomány szerint a kiegyezés dokumentumát is, a fogalmazványt először Deák Ferenc Kristófnak, a barna medvének olvasta fel, mint értő közösségnek, és hát tulajdonképpen az állatkert is úgy nézett ki, hogy volt egy park, és akkor itt ott benne állatházak. És az igaz, hogy a megnyitáskor is voltak azért egzotikumok, mert például viszonylag sokféle papagáj volt, ezeket kajdácsoknak nevezték akkoriban. És az első ilyen, amiket így felsoroltam, hogy ma ilyen tipikus állatkerti állatnak tekintjük, az a zsiráf volt, 2 évvel a megnyitás után 1868-ban érkezett, de úgy, hogy Ferenc József adományozta Erzsébet királyné közbenjárására.
Azt hiszem, hogy akkor azért az embereknek személyesen látni egy ilyen állatot nagyon izgalmas volt. Ugye ma már egy kicsit más világot élünk, hogy akár az interneten is megnézhetünk
igen,
képeket.
Igen, akkor nem voltak természetfilmek,
hát, így van. Ahhoz az időhöz képest azért sokkal több állat lakik már ott az állatkertben, de talán azért a szakembereknek is megváltozott egy kicsit a munkájuk. szorosabb kapcsolat alakul ki a civilekkel, a látogatókkal, hogy fejleszték és tanítsák is őket.
Igen, hát hogy mire jó az állatkert, és hogy milyen célra jött létre annak idején, valójában abban a korban is ez már egy nagyon, nagyon színvonalas dolog volt, mert hogy akkor is már, ezt persze még nem így hívták, de azért a természettudományos ismeretterjesztés is fontos cél volt mondjuk a szórakoztatáson kívül, és hát aztán később, valójában az 1920-as években bejött a célok közé a természetvédelem. Ezt csak azért mondom így, mert hogy a világ állatkertjében az ugye 60-as években fogalmazódott meg, hogy akkor a természetvédelem, a veszélyeztetett fajok védelme az egy általános feladata lehetne az állatkerteknek, ahogy manár a korszerű állatkerteké az is. De az első olyan program, ami egy veszélyeztetett állatfaj megmentését tűzte ki célul és állatkerti szaporítással akart ezt elérni, az az 1920-as években indult az európai bölény megmentéséért. És ebben a programban akkor már a budapesti állatkert részt vett.
Ó, ez azért izgalmas, és azóta mennyi minden történt.
Így van, és hát mindenféle állatokkal foglalkozunk ma is, úgyhogy valójában az is nagyon érdekes, hogy az állatkertnek mondjuk a természetvédelmi tevékenysége milyen. Sőt, mi több, mi olyan természetvédelmi tevékenységgel is foglalkozunk, amivel sok állatkert nem, tehát ez nem minden állatkertnek a sajátja. Az, hogy természetvédelemmel foglalkozik, az azért minden korszerű állatkerté. De hogy például mi vadállatmentéssel is, ugye vannak ezek a törött szárnyú gólyamérgezett sas, elárvult kis mókus és egyéb olyan Magyarországon is honos védett és fokozottan védett állatfajok egyedei, akiket valamilyen ok miatt segítségre szorulnak, és akkor kapnak egy második esélyt az állatkertbe. Csak a tavalyi évben több mint 3000 ilyen mentett állatról gondoskodott az állatkertünk, úgyhogy ez a legtöbb állatot fogadó ilyen mentőközpont Magyarországon. Persze úgy, hogy sok együttműködő partnerünk van, Magyar Madártani Egyesület, és még hosszan sorol a nemzeti parkok, velük mind együttműködünk.
És ez is fontos, hogy erről is tájékoztassák a lakosokat, hogy mi minden zajlik ott az állatkertben. Nézzük meg, hogy mi történik most hétvégén a régen és most programjaik során, mert hogy az állatok mellett az, hogy velük ismerkedhetünk, azért a művészet, játék, kreativitás is megjelenik.
Ja, hát itt az állatkert múltját izgalmas módon igyekszünk feleleveníteni. Ugye az egyik ilyen program a mozgó könyvtár, mert hogy amikor az a bizonyos állatkerti átépítés volt több mint 100 évvel ezelőtt, akkor Len Ladov volt az állatkert igazgató, és a jó barátságban volt Szabó Ervinnel, és akkor kitaláltak egy ilyen állatkerti mozgó könyvtárat, ezt is fel fogjuk eleveníteni, megnézzük, hogyan ment az állatkerti munka, amikor még a lóerőre kellett alapozni. Tehát lesz ilyen programunk is ma, aztán bepillantást lehet nyerni abba, hogy mit tesznek az állatok, tehát így az állatkerti takarmányozásról is, ezt meg is tudjuk mutatni, ez nagyon érdekes. Dramatizált módon is megelevenítjük a múltat a Vígszínház színművészeinek a közreműködésével, László Rebeka Horváth Szabolcs és Ötvös András jóvoltából, Bölkényi Balázs rendezésében. Úgyhogy ez 11 óra 30 perckor kezdődik ez a program majd mind a két napon. De például a régi állat, lesz egy olyan beszélgetés, az egyébként velem lesz majd ma egy órakor, hogy én elhozom az állatkert régi kiadványait is, akár azokat is, amiket 100 évvel ezelőtt kiadtak, és egy nagyon érdekes történeteket lehet erről mesélni. De még azokat a programokat is, amik máskor is szoktak lenni, mondjuk oroszlánfóka tréning, még azokat is egy kicsit feldobjuk, mert most ott lesz az állatorvos is, hogy néz ki az állategészségi tréning. De nagyon izgalmas programokkal készültünk mára és a holnapi napra.
Tényleg a kulisszák mögé is betekinthetünk. Nagyon szépen köszönöm, 160 éves a Fővárosi Állat és Növénykert, ahol a hétvégén a régen és most programokon megismerhetik az érdeklődők a hely történetét, és a kifutók lakóival is barátkozhatnak. Erről beszélgettem Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Idén is várja a közönséget az mRNA népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd.
A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, iKrónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Garami Zsuzsa.
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítvánnyal kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése. Az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. A kormányfőnek címzett közleményükben azt írják: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárok emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a perzsa államokban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülményt állít fel. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi betegnél. Az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. Tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat rendezőként jegyzett első nagy játékfilmjének díszbemutatója után vehette át. Az amerikai színész a filmben repülési szenvedélyének szentelt 1997-ben megjelent könyvét adaptálta, amelyet azóta elhunyt nagyobbik fiának dedikált. Meghalt Sörös Sándor színművész. Tanulmányai elvégzése után 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezután a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, olyan ismert alkotásokban is játszott, mint a 80 huszár, az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és a Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Az időjárásról országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható, holnap is marad a borongós esős idő. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Nemzeti Sport Krónika.
Ma eldől a bajnoki cím sorsa. Eto vagy FTC aranyérem a Fizligában. Megkezdi szereplését az A csoportos VB-n a férfi jégkorong válogatott. És belga szakasz siker a Tour de Hongrie-n. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok. Tegnap két döntetlennel elkezdődött a labdarúgó NB egy utolsó 33. fordulója. Az MTK a Puskás Akadémia otthonában játszott 2-2-t. A tabellán hatodikként záró Felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt több fiatal játékosával is elégedett volt. Főként a csereként pályára lépő és az élvonalban debütáló kapusával, Lehocki Bendegúzzal.
Sajnos a játékban hiányoltam azt az agressziót, hogy jobban kellett volna akarni magunk irányába fordítani a győzelmet. A támadósorban egy kicsit az Andrást többet várok el tőle, a német Andrással a jövőben, és erről mindig beszélünk minden meccsen. Ma se volt az ideális, középpályán nem volt érezhető, volt a Duarte hiánya, se Kern, se Magyar Zsolt nem tudta őt helyettesíteni, viszont amit terveztünk, hogy a fiatal játékosok akár Varga Zsombor személyébe, akár Lehocki Bendegúznak, akinek már egy 3 hónapja megígértük, hogy megkapja azt a lehetőséget. De nagyon nehéz ezt meglépni, hogyha egy kapus fog neked egy 11-es, de megígértem, és akkor próbáltam ezt betartani, nem nézve az eredményre, de azt gondolom, hogy azok, akik ma a teret kaptak a fiatalok közül, megálltak a helyüket.
Az MTK az utolsó még bennmaradást érő helyen 10. fejezte be a bajnokságot. Az együttesben Németh Krisztián múlt héten búcsúzott a profilabdarúgástól, míg tegnap a védő Kádár Tamás is megtette ugyanezt. A 36 éves EB-t is megjárt futballistát Cinger Kocka Henrietta kérdezte.
Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt Felcsúton. Meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
A magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, mi volt a legmeghatározóbb?
Itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-ból is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
2-2-es nyíregyházi döntetlennel búcsúzott az NB1-től a Kazincz Barcika. A sereghajtó vezetőedzője Kuttor Attila Török Olivérnek értékelt.
A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futballista.
És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki meg megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége.
A nyíregyháziak részéről szintén a vezetőedző Bódog Tamás nyilatkozott.
Ez egy nagyon nyert meccs volt, úgyhogy, de hát az egy varzika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év.
A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK ma még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt az NB1-ben, ahol a listavezető Eto megnyeri a bajnokságot, amennyiben legalább ugyanannyi pontot szerez a Kisvárda vendégeként, mint a címvédő Ferencváros a ZT elleni hazai bajnokin. A győri sportigazgatót, a belga Steven van Harent hallják.
Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogy a közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
A Ferencváros csapatkapitánya Dibusz Dénes mindenképp győzne a ZT ellen, és bízik a kisvártai csodában. Most őt hallják.
Sajnos majdnem az egész tavasz az így nézett ki, hogy amellett, hogy a saját mérkőzésünket szerettük volna megnyerni, és próbáltunk arra koncentrálni, mellett ugye mindig a Győr mérkőzését is figyelemmel kellett követni, és szorítani azért, hogy esetleg ők pontokat bukjanak, úgyhogy... Most ez egy ilyen helyzet, nyilván voltunk már a másik oldalon is jó néhányszor, de hát most ez maradt nekünk, úgyhogy sajnos ez a szezon így alakult, és ugye nagyon sok, főleg hazai pontvesztés, vereség volt itt a szezonban, aminek sajnos megisszuk a levét, és most emiatt ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de nem adjuk fel, és bízunk benne, hogy egy kisebb csoda fog történni Kisvárdán, mi pedig meg tudjuk nyerni a mérkőzésünket.
A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol a mai NB1-es mérkőzésekről. Hiába adott két gólpaszt is Szoboszlai Dominik van Dijknak, a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a vendégeknél.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A finnek ellen kezdő együttes az előző évhez hasonlóan ismét bennmaradna az él elitben. A csapat rutinos tagja Sofron István Virányi Zsoltnak arról beszélt, hogy az első három mérkőzésen el is dől, hogy sikerül-e megvalósítaniuk céljaikat.
Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
Folytassuk kézilabdával. A női NB1-ben a címvédő és listavezető Győr 49-21-re kiütötte a Dunaújvárost, míg a Budaörs 34-32-re kikapott Moson-Magyaróváron. Ma elkezdődik a bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Szolnok fogadja a tavaly ezüstérmes Falkót. Az olajcsapat kapitánya Pallai Tamás beszélt az esélyekről.
Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már háromszor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni. Nem biztos, hogy túl sok pont fog esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
A szombathelyi Falkó részéről Váradi Benedek beszélt a döntős esélyekről.
Szóval neki a hazai pálya, talán kicsit nagyobb nyomás van rajtuk, ára miatt is, hogy ugye eddig az alapszakaszban megvertek minket kétszer is, mindenki tőlük várja most azt, hogy bajnokok lesznek, úgyhogy mi most egyfajta kis underdogként megyünk szerintem neki ennek a döntőnek, és tényleg szeretnénk azt, hogy ez még éhesebbé tegyen minket, és ezáltal tényleg behúzni a döntőt.
Két dobogós helyezéssel zárta a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgi Világkupa első döntős napját. A Kis Ágnes és Nagy Bianca alkotta kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett Németországban. Tim Merlié nyerte a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát, a belga pénteki sikerével átvette a vezetést összetettben, ahol a legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti a mai etapon. Most Walter Attila beszél a tegnapi esem élményeiről.
Mondhatnám, hogy egyre profibb vagyok, mert tudtam, mikor beértünk a célba, hogy én leszek a fehér trikós, de megpróbáltam ellosonni. Vártam egy picit, nem szóltak, de ahogy körülnéztem, úgy érzékeltem, hogy igen, valószínűleg most ez a trikó ma rám kerül. Nehéz szakasz volt nagyon, már az elején hamar elment a szökés, de már az elején pici utakon versenyeztünk, esett az eső, fújt a szél nagyon-nagyon ideges volt ma is a mezőny, gondolom ma is az eső meg a szél miatt, úgyhogy nem tudom az elmúlt években milyen volt a Tour de Hongrie, amikor én legutóbb esenyeztem itt, akkor nem ilyen volt. Tényleg folyamatosan megy a pozícióharc igazából egész nap a mezőnybe. A végén nagyon durván esett, szóval nem csak egy picit kezdett el szemerkélni, hanem tényleg átmentünk ilyen óriási viharfelhőkön is. Én általában szeretem ezt, és ez most se volt másképp. A lábaim is nagyon jók voltak a végén, úgyhogy végig előtt tudtam versenyezni, előtt tudtam tartani a sprinterünket, akinek sajnos már nem ment jól ez a hektikus befutó, de én kifejezetten örülök annak, ahogy éreztem magam.
Ma Mohácsról Pécsre tart a Tour de Hongrie mezőnye. A dán Jonas Vingegaard nyerte az olasz kerékpáros körverseny tegnapi szakaszát. A Giro d'Italia összetettjében a portugál Afonso Eulálio áll az élen. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Jövő héten a pünkösdi hétvégén tartják Visegrádon a Florentina kert ünnepet. A Rózsás városban, a Dunakanyarban különleges virágos programokkal készülnek. Bár a pünkösdi rózsák már elvirágoztak a településen, de számos rózsa különlegesség most virágzik, amelyeket érdemes megnézni. Ispán Mártával, a Visegrádi Rózsák Egyesület vezetőjével indult városi sétára a Komptól Barta Bernadett.
Ahogy elindul az ember Visegrádon és sétál, lépten nyomon azért rózsákat lát. Hol kisebb, hol nagyobb, hol bokrosabb, hol futó. De rengeteg fajta rózsát láttam én már, ahogy elindultam ugye a busz állomástól ide önfelé. És most éppen megálltunk egy háznak az oldalában, és tudom, hogy milyen ház, egy emlékműtábla látható, koszorúk, és egy hatalmas nagy rózsa, ami gyakorlatilag fut fel egészen az ereszig. Tehát nagyon-nagyon csodálatos, beborítja a háznak az egyik oldalát konkrétan. Mikor ültették ezt a rózsát?
3 évvel ezelőtt ősszel ültettük. Picikető volt, tényleg egy 10 centis pár ágacska, amit ugye beültettünk a ház tövébe. Ugye ki kellett szedni a köveket, ugye itt macskakő, amin állunk. Kiszedtünk egy olyan 10x10 centis gödröt, nagyon-nagyon-nagyon mélyre ástunk. Sokan csodálkoznak, hogy ebből a kis picike kis lukból hogyan tud kinőni egy ekkora hatalmas rózsa, tényleg ez 5 méter magasan van, hihetetlen mennyi virág van rajta, és legalább 4 méter széles, és az a titok, a rózsának karó gyökere van, és nem oldalra terjeszkedik, hanem lefele halad. Így nincsen szüksége nagy területre, keresi a vizet lentről. Ezt a rózsát úgy hívják, hogy Grüss Anteplitz, és ez egy Geschwind nemesítés. Ő ugyanúgy, mint Liszt Ferenc annak idején, magyarnak vallotta magát. Valahol egy magyar nemesítésű rózsát látunk itt Visegrádon, a Rév utcában.
Nagyon csalogató is, mert hogy isteni illata van, nagyon illatosak ezek a rózsák. Mennyire mondható el Visegrád településről az, hogy virágos, zöld, természetközeli?
Mindenképpen. Amerre nézünk, zöldet látunk. Itt vannak a hegyek, itt vannak a gyönyörű fák, a fenyvesek. Hiányzott nekem a szín, és a rózsa az egyetlen olyan növény, futó, amelyik hatalmas tereket tud befutni, és hihetetlen illata van.
Így is kezdett el gyökerezni a Visegrádi Rózsák Egyesülete?
5 évvel ezelőtt kezdtem, bevallom, gerilla ültetéssel. Amikor volt az első rózsaosztás, akkor arra kértem a visegrádi lakosokat, hogy olyan helyre ültessék a rózsákat a kertjükben, amelyek majd idővel kiomlanak a kerítésükből, és így díszítik az utcákat, a tereket. De közben elkezdtem titokban kis tereket is beültetni, kis parkokat, hogy azért induljon el a növekedés, és lám-lám, nagyon nagy sikere volt, mert ugye az ültetés után rögtön elkezdett virágozni, és nagyon meglepődtek az emberek, és nagyon nagy örömükre szolgált, hogy ó, micsoda szép virág nyílik itt. Úgyhogy így kezdődött.
Közben sétálunk tovább, hiszen mutatja a büszkeségeket. Hogyha például valaki pünköstkor ide látogat, akkor a pünkösdi rózsát megtalálja a településen, mert ilyenkor ugye a pünkösdi rózsát, amit ugye bazsarózsaként szoktak még emlegetni, vagy peóniaként, és nagyon divatos mostanában mind magának a növénynek az ültetése is, a virágkötészetben találkoznak a településen ilyen bokorral akár?
Ugye a pünkösdi rózsát megkülönböztetjük, van a lágyszárú pünkösdi rózsa, amelyik pünköstkor nyílik, és van a fásszárú. A fásszárú pünkösdi rózsa most dobta le az utolsó szirmait, itt láthatunk is egyet.
Ó, valóban már csak a leveleket lehet látni.
Ezt a két bokrot, ami most már 3 méter széles, két bokor van összeültetve, nagyon-nagyon nagyot nőtt, ezt Nógrád megyéből kaptam egy kis borítékba. Ez egy magonc volt, 2 magonc, amiket évekig neveltem. Kis cserébe, kis cseréből nagy cserébe, addig, amíg megerősödött annyira, hogy kimertem ide ültetni. Tavaly sajnos lefagytak a virágok, de idén gyönyörű volt. Egyébként meg lehet nézni a képet erről a fásszárú bazsarózsáról a Visegrádi Rózsák Egyesülete oldalon.
A Florentin kert ünnep alatt milyen rózsás programokkal lehet találkozni, mert hogy rózsasétáról már beszéltünk, úgy gondolom, hogy azért ennél sokkal komplexebb az a hétvége, amit itt el lehet tölteni Visegrádon.
Lesznek gyalogos rózsaséták, mivel nagyon-nagyon sok a rózsa, egy ilyen 1,5 óránál többet nem bírnak az emberek. Ezért idén szerveztünk lovaskocsit, fel lehet ülni a lovaskocsira, a szekéről vagy a kocsiról, megnézni az éppen nyíló rózsákat. A település végében van egy vadrózsa utca, vissza, és hetekig kerestem valakit, aki befogadna egy vadrózsa kinézetű rózsát, amelyiket David Austin nemesített. És ennek a rózsának az a neve, hogy Francis Hugh Lester. Az egyik kedvencem.
Hogy néz ki, hogyan írhatjuk le ezt a rózsát?
Tulajdonképpen 4 szirma van a virágnak, tehát ez egy tipikusan vadrózsa. Annyi, de annyi virág van rajta, hogy egyszerűen nem lehet látni a leveleket.
Közben elkezdtünk lépcsőzni. A rózsának a felhasználási módjai mennyire jelennek meg majd a Florentinán?
Kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Hosszú távú tervünk mindenképpen a rózsa széles körű felhasználása. Még ez úgy gondolom, hogy annyira nagyon új itt a visegrádi lakosok körébe, annyira szinte azt mondhatnám, hogy szokatlan, hogy csak néhányan, akik ilyen kicsit kreatívabb emberek csatlakoztak ehhez a felkérésemhez, hogy legyenek kézműves termékek, legyenek fogyasztható termékek, tehát arra gondolok, hogy például rózsalekvár. Az egyesületünk grafikusa tavaly kóstoltatott velem, ugyanis vittem neki illatos történelmi rózsát, és éppen ecetet készített egy nagyon különleges rózsaecetet. Hát az valami fantasztikus volt. Tehát az egy akkora ízélmény volt számomra, hogy ledöbbentem. Készülünk, szépen lassan, lekvárokkal, szörpökkel, dzsemmekkel, kekszekkel. Idén lesz rózsásüti verseny. Tavaly is már valaki készült rózsásütikkel, idén lesz makaron, kekszek, meglátjuk. Kíváncsian várom.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Perc múlva 8:30 véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána krónika következik, majd V4 Visegrádi Négyek magazin műsorjára Judittal. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Fácán Andrea és Sije Gábor, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!